Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Csillag Péterrel, Molnár C. Pál hagyatékának gondozójával, Patkoló Éva beszélget.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió stúdiójában Csillag Pétert, a Molnár C. Pál hagyaték gondozóját, egyben diakónust is. Azért kértük ezt a beszélgetést, hogy róla, Csillag Péterről beszélgessünk egy kicsit, és arról a bibliai ígéről, amit hozott nekünk. Kezdjük azzal, hogy milyen családból származik. Ahogy a bevezetőben mondtam, Molnár C. Pál hagyaték gondozója, de ez nem véletlen, mert az unokája.
Igen, hát ez nagy ajándék, hogy abban a lakásban születtem, ahol nagyszüleim éltek, Molnár C. Pál és felesége, nagymamám, akit nagyon szerettem, művész feleségekről kevésbé esik szó, pedig hihetetlen fontosak egy életmű megszületésében, egy ekkora életmű megszületésében, mint a 87 évig élt Molnár C. Pál, hihetetlen változatos életmű, mindig mindennel játszott, kereste a problematikák megoldását, ezért olyan sok a téma, és ezért olyan sokféle technika. Én ebben a szellemiségben nőttem fel. A szüleim érdekes egy ajándék, hiszen édesapám a piaristákhoz járt, és emlékszem, hogy ott is keresztelt engem, milyen nagyon érdekes gyermekkori emlékem van, egy olyan meleg, bensőséges szoba, Darvasi Misi bácsi, így hívtuk a keresztelő atyámat, aki keresztelt, itt-ott ministráltunk, ez még talán ilyen zsénati előtti formákban volt, és oda járt édesapám, egy kicsit onnan van egy ilyen indítás. Édesem evangélikus volt, és az ő családja a Zsigmondi család, amely szintén híres ősökkel bír, Zsigmondi Vilmos, aki Magyarországon a geológia megindítója volt, a Széchenyi fürdőt, a Margit szigetet, Harkányt, és sok más nagyszerű dolgot tett, ezeket a kutakat fúrta, de volt Nobel-díjas Zsigmondi is, úgyhogy hát ezeket hozzuk. Feleségem nem különben, akivel csodálatos ajándékképpen úgy találkoztam, hogy idegenvezetők voltunk mind a ketten, sőt az édesanyáink is mind a ketten az IBUS-nál dolgoztak, és amikor én befejeztem az egyetemet, bár jogot végeztem, de nem szerettem volna joggal foglalkozni. Édesapám volt jogász, de édesanyám az idegenforgalomban dolgozott. Én úgy éreztem, hogy inkább ehhez vonzódom, meg a nyelvek azok nagyon könnyen mentek, és szerettem is az embereket inkább a jó oldalukkal foglalkozni, mint a kevésbé jóval, mint a jogban mondjuk. És így kerültem az IBUS-hoz, és ott ismerkedtem meg a feleségemmel, akinek az édesanyja szintén IBUS idegenvezető volt, és idegent vezettem. Ettől kezdve az idegenforgalom talán az a szakma, amihez nagyon nagy vonzással kötődöm, nagyon szeretem, és hát egy kicsit hivatásomnak érzem megismertetni az országunk, a városunk csodáit külföldiekkel, meg magyarokkal is.
Említette, hogy minisztrált, és gyermekkorától kezdve vallásos volt.
Ez egy érdekes történet. Bátyámmal jártunk oda minisztrálni, meg ott laktunk a Ménesi úton, mellettünk működött az Emmaus kápolna, amelyet most már sajnos nem működik, Ciszter plébániához tartozott, és hát emlékszem, hogy nem értettünk semmit mindabból, ami történik. Még egyszer valaki rám is szólt, hogy miért állok háttal, egy ilyen kis kápolna volt, az előtérbe álltunk, és szóval nem értettünk ebből semmit. Rupert atya volt a Szent Imrében egy legendás hitoktató, egy évet jártam hozzá, még az iskolából talán, és aztán úgy magunkra, a szabadságunkra engedtek a szülők. Én kereső voltam végig. Nagyon vonzottak, akkoriban még nyitva volt minden templom, vonzottak a félhomályos templomok. Mindig kerestem valakit, aki ott ebben a misztikus közegben ott lehet. De az egyházat nem értettem. nem szerettem akkor az egyházat, mert nem értettem, nem ismertem eléggé. Amikor beléptem egy templomba, és mondjuk szentséges edény, meg ilyeneket hallottam, akkor inkább ez kikergetett engem. Ma már tudom, hogy milyen gyönyörű imádságok ezek a Mária Litániának a különböző fordulatai. És így jutottam el oda, hogy voltak nagyon fontos állomások az életemben. Osztálytársam volt Mártonfi Máriusz, egymás mellett ültünk, később Bence is szerzetes lett, Marcell. Neki sokat köszönhetek. Sokat beszélgettünk iskolából hazafelé, elkísértük egymást, három utcányira laktunk vissza, oda-vissza sokszor. Később aztán ő adott bennünket össze. Rajta keresztül ismerkedtem meg Pannonhalmán Várszegély Asztrik püspökatyával. Nagyon sokat kaptam tőle, és abból a hangulatból
Pannonhalmán. Ez gyerekkor, vagy már?
Hát ez már inkább középiskola utáni, ez már egyetemista kor. A középiskolában volt egy másik csodálatos pattársam, a Péter Tóné, most ő nagyszerű orvos. Vele is közlekedtünk így a városban, ő jóval messzebb lakott, napközi után néha hazakísértük kétszer-háromszor egymást, és nagyon jókat beszélgettünk. Kereső ember voltam, de szerettem volna őszintén csinálni mindent szabadságból, ezt is ösztönösen gondolom. És hát a nagy fordulat az tulajdonképpen a mostani lelki vezetőm, Kemenes Gábor atya volt. Már házasok voltunk Évivel, 82-ben házasodtunk össze, volt már 3 gyermekünk, 6 gyermekünk született, kaptunk ajándékban még egy 7. is a Mennyországban, majd vele reményeim szerint találkozni fogunk így a jövőben, mindig izgalmas. Ő nem született meg ide, mert angyalnak született, nem sikerült. De Teriferi néven mindig imádkozunk hozzá, amikor gyermekeink távol vannak egymástól, ővelük kezdtük el, nem tudtuk volna, hogy Teri lesz, vagy Feri, szóval fiú, vagy lány, és akkor nagyon jó volt, a gyerekek még kicsik voltak otthon, együtt imádkoztunk, és így megszólítottuk őt, én továbbra is őrzöm ezt, és mikor a gyerekeink egymástól távol vannak, ez most már alaphelyzet, akkor mindig ő az, akit hívok, hogy járjunk közbe értük az ő egységükért. 88-ban egy Medjugorje zarándoklatra indultunk el. Én inkább csak kíváncsiságból. Engem a Gábor atya személye vonzott. Én nem nagyon hittem ilyen dolgokba, hogy megjelenik Mária. Amire valaha nem igen vágytam, az mondjuk egy zarándokút volt, egy öreg nénikkel teli zsúfolt buszba. Hát messze volt tőlem az egész egyház, imádkozni se tudtam rendesen.
Tehát még 88-ban is kereső volt.
Én kereső voltam, igen. Egy érdekes fordulatot hadd mondjak el, szoktam ezt a gyerekeimnek a bérmálkozásra késztek föl fiatalokat mondani, és tudom, hogy nekik is az egyház a legnehezebb fala. Tehát mondjuk, hogyha egy hiszek egybe az egyházig eljutunk, akkor szóval az a nehéz. És én szerettem volna őszinte lenni. Volt olyan, hogy kijöttem gyóntatószékből, mert nem tudtam megígérni, amit az atya kért tőlem. A házasság kötésünkkor azt kértem a Marceltől, hogy te figyelj, hogyha lehetne, hagyjuk már ki, hiszek egyből ezt, hogy hiszek az Anya Szent Egyházon, mert én ezt nem tudom őszintén kimondani. Hát most már tudom, hogy mit kértem tőle, hát nyilván nem lehetett kihagyni, de ilyen messze voltam az egyháztól, és ez nagyon fontos nekem ma, amikor a fiatalokkal foglalkozom, hogy az egyház nehéz. Hát Jézus ő közel van hozzánk, az Atya, a Szentlélek, ezek mind hatalmas feladatot jelentenek, de mind könnyebb. Ugye az egyházban nagyon sok emberi dolgot lát valaki, jönnek a félinformációk, nagyon, nagyon könnyen, annyira benne van az emberi Szent Péter óta, tagadása óta, de ott van az Isteni is, és ez ettől csodálatos az egyház. És elindultunk Medjugorjébe, én puszta kíváncsiságból, és azt mondom, hogy ha kell egy megtérés élményt mondani, akkor az volt, hogy 88-ban. Én ebből a keresésből rátaláltam az élő Istenre. Évi, a feleségem, együtt voltunk, hála Istennek. Azóta is nagyon-nagyon sok mindent együtt csinálunk, munkát, szolgálatot sokszor, diakonusként is nagyon csodálatos támaszom, Évi. Tehát, hogy ott is együtt voltunk, ő meg egy jól nevelt vallásosságból tért meg, egyetlen olyan fiatal, aki nem volt úttörő, akit ismertem valaha, patronába járt. Hát szóval olyan mintaszerű volt az ő katolikus hűsége, de az élő Isten az ott érintett meg bennünket. És Medjugorjében az a csodálatos, azóta nem is tudom, 40-szer, 50-szer Gábor atyával nagyon sokszor, még a háború előtt, aztán a háború óta is, amikor lehet, nyári ifjúsági fesztiválokon is voltam, de főleg ezeken a húsvéti és őszi zarándoklatokon nagyon szeretek. Tényleg mindig egy feltöltődés. És annyira jó Medjugorjében, hogy egy Mária kegyhely, de nem Mária van a központban, hanem ettől valóságos és igazi az üzenete, hiszen Mária minden erővel Jézushoz akar vezetni bennünket. És Jézus van a központban, mindenhol. Egyszer érdekes volt, Gábor atyával egy sekrestyében voltunk, és a sarokban szinte egy befordítva állt egy nagyon érdekes faszobor, ahol egy áldott állapotban lévő Máriát láttunk, és hordozta magában Jézust. És úgy kérdeztem, hogy ez miért van itt? Miért nem olyan helyen, ahol látják? És akkor mondta, hogy teológiailag ez lehet, hogy nem lenne teljesen tiszta üzenet, hogy Máriában van Jézus, és nem Jézusban Mária vagy. Szóval, hogy ami egy picit is kérdéses volt, az nincs. Pontosan ez a tiszta üzenet a Medjugorjének, Jézushoz vezet. Az élő Istenhez vezet. Mi ott aztán visszatérően megszületett egy ima közösségünk. Ez volt a nagy fordulat az életemben, és 88-tól kezdve szinte minden évben jöttek újabb ajándékok, elkezdtünk hitoktatni. Én, aki akkor hát olyan távol voltam az egyháztól, hogy az esküvőn szerettem volna ezt kérni. Már a diakonus vagyok, nagyon szeretem ezt az egyházat, minden esetlegességével, minden nehézségével, minden emberi gyengeségével, annyira-annyira szeretem az egyházat, és pont ezért hatalmas ajándék, hogy Isten így vezetett.
Egy kicsit minket. Térjünk még vissza a Medjugorjéhoz. Hogy történt ez az Istenre találás? Tehát megérkeztek a busszal, mi volt más?
Hát maga az egész zarándokút, akkor még csak egy vagy két busszal jártunk, most már ilyen 13-14 buszokkal, fantasztikus, amit Gábor atya a lelkek mentésének szolgálatában végez, meg a hivatások megerősítésében végez, tényleg egy szent ember. Tulajdonképpen az első úton a Müller Gyuri atyával voltak ketten, indultunk hazafelé, és akkor Gyuri atya mondta ezt, hogy ezt az utat most mint egy oszlopot az életetekbe helyezzétek be, és ettől az oszloptól induljon most újra valami, és ehhez az oszlophoz mindig vissza lehet térni. És akkor hazajöttünk, és nem is jöttünk haza, nagymama, anyósom, jó voltából még kaptunk egy kis időt, és mentünk egyből Pannonhalmára, és a Marcennél egy életgyónást végeztünk mind a ketten, és ebben a hatalmas megtisztulásban megfürödve azt gondolom, hogy ez egy nagy lökés volt. A következő alkalom Medjugorjében, következő tehát ősszel volt, 88 őszén, akkor volt az, hogy fönt a Krizsevácnál, a kereszten, ott térdeltem, és megragadott az Isten. Könnyeim folytak, és úgy sok mindent megértettem az életemből. Mária mennyiszer benne volt korábban, járhattam Guadalupe-ban, hatalmas élmény volt, még távol a az egyház ismeretétől oda ragadtam a szentélyben, magam is látom, nézem, hogy térdel mennek föl az emberek a bazilikához, és akkor nem értettem először, és aztán én is ellenállhatott vágyat éreztem erre. Már olyan sokszor visszatért itt magyarországi kegyhelyeken is, olyan fontos része volt az Évivel való találkozásunknak. Aztán a diakonátussá szentelésem is ennek a sornak egy gyönyörű jele volt, hiszen Mária Besnyőn szentelt Bern Miklós püspök atya 2010-ben pont Mária búcsún diakonussá. Szóval Mária nagyon-nagyon fontos az életünkben, és pontosan ebben az összekötésben. És amikor ott jártunk Medjugorjében első években, akkor messze-messze laktunk, még nem volt Medjugorjében talán egyetlen szállás lehetőség se. Az emberek vendégszeretetéből 30-40 kilométeres távolságban, falvakban, vagy éppen ott a környező hegyek mentén is mentünk sokat gyalog, és valahogy olyan sokszor éreztem, hogy Mária úgy itt van velünk. Azon a helyen most, hogy tele van ugye éttermek, szállodák, minden veszik körül, a hely a szent maga is, és furcsa módon az a csend, ami akkor ott volt, egy szép komoly csend, ami úgy körbelengi a helyet, hogyha ma is elindul az ember a templomtól, nem a település központja felé, hanem mondjuk kifelé, főleg a Pobrodóra, a Jelenések dombja felé átvágva ott a mezőkön, ott vannak már az árusok, de ők helyi árusok. Ott is az van, hogy ez a csönd. Nem hallani hangos rádiót, nem hallani olyat, ami... Szóval a helynek van egy különös varázsa, hogy a lélek Mária kegyelemmel teljes, ez a lélek, ez úgy belengi most is, az emberekkel is nagyon sok élményünk van. Nem zárják be a kapukat, nem zárják be az ajtókat sokszor a házakban, mennyire ez lenne a természetes, hogy így élnénk ilyen nyitottan. Egy-két nagy ajándékot kaptam ott az életemben a későbbiek során is, meg hát sok-sok embert.
Csillag Péterrel, Molnár C. Pál hagyatékának gondozójával Patkoló Éva beszélgetett.
Az elhangzott beszélgetés második